Lelkész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Tegnap a mezőgazdaság előtt álló kihívásokról beszélgettünk itt a Naprakészben. Köncei Csaba parlamenti képviselő mezőgazdasági szakpolitikus társaságában azt jártuk körbe, hogy az időjárás hogyan nyomta rá bélyegét a növénytermesztők és az állattenyésztők munkájára, illetve arról is szó esett, hogy az elkövetkezendő években a gazdáknak az új éghajlati feltételekhez kell alkalmazkodniuk, amennyiben azt akarják, hogy legyen mit betakarítani ősszel. Vannak azonban, akik ennél tovább mennek, és azt mondják, hogy közép és hosszú távon meg kell változtatnunk az étrendünket. Manapság egyre gyakrabban halljuk, hogy a jövő fehérje forrása a rovarokból származó fehérje. Nyilván sokan kézzel-lábbal tiltakoznak, és vannak, akik őrülteknek tartják még azokat is, akik egyáltalán beszélni merészelnek erről a kérdésről. Mi most, ha úgy tetszik, fittyet hányunk a fanyalgásra, és ezzel a témával indítjuk a Naprakészt, amelyben szó lesz a növényvédőszerek használatáról is, amit az uniós tiltások ellenére többek szerint túlzásba visznek a hazai gazdák. Vendégem Rajcsányi Tíme, a kertészmérnök. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Beszélgetésünk apropóját Pétré Dáhiá mezőgazdasági miniszter tegnapi kijelentése adja. A szakminisztert vasárnap este az egyik hírtelevízióban arról kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy a brüsszeli illetékesek jóvá hagyták a tücsökliszt használatát. A miniszteri válasz így hangzott: a tücsköket hagyni kell ciripelni, nekünk pedig kolbászt és töltött káposztát kell enni. Az előzmény, hogy az Európai Bizottság eddig 3 rovar élelmiszerként történő forgalmazását engedélyezte, a liszbogár lárváét, a vándorsáskájét és a házi tücsökét. Rajcsányi Tíme, a kertészmérnöknek ettől a kijelentéstől függetlenül jelent meg a Transtelexen egy írása, amelynek a címe: nem az a kérdés, hogy eszünk-e napi szinten rovarokat, hanem az, hogy mennyit. Ez akkor azt jelenti, hogy bár a miniszteri kijelentés szépen cseng a hazai fülnek, nem fedi a valóságot?
Nos, véletlen néhány rovart tenni ugye nem ugyanazt jelenti, mint nagy mennyiségben önként elfogyasztott rovar alapú ételeket. Ugye nagy különbség van a kettő között, de ugye az 50-es évektől beszélhetünk a mezőgazdaságról, mint ipari termesztési forma. És ez a nagyméretű élelmiszer termelés és főleg ugye a feldolgozás nem teszi lehetővé, hogy minden szennyeződést 100%-osan el tudjanak ugye távolítani az élelmiszerekből, bármilyen nagy erőfeszítéseket is tesznek ezért. Ezért születtek meg ugye olyan szabályok, amik az élelmiszerekben található esetleges szennyezőanyagok felső értékét határozzák ugye meg, ami emberi fogyasztásra még alkalmasnak minősül. Visszatérve a kérdésre, sajnos minden nagy üzemben feldolgozott élelmiszerben ugye megvan a veszélye annak, hogy bizonyos mennyiségben akár rovarmaradványokat is tartalmazhat, ezért én úgy gondolom, hogy nem fedi teljesen a valóságot ez a kijelentés, hogy egyáltalán nem eszünk rovart.
Ön azt mondja a cikkében, hogy bár a rovarok fogyasztása sokunknak nincs ínyére, a rovarfehérje fő táplálékforrásként való felhasználása csak egy merész ugrásra van a jelenlegi táplálkozásunktól. Mit jelent ez a merész ugrásra? A viszonyulásunkon kell változtatnunk, vagy külső tényező hatására, például élelmiszerhiány fogjuk beadni a derekunkat?
Hát élelmiszerhiányról Európában én egyelőre nem tartok. Élelmiszerhiánytól nem tartok egyelőre. Én úgy gondolom, hogy a viszonyuláson lehet, de nem feltétlenül kell változtatnunk. Csak ugye akkor, hogyha ki szeretnénk próbálni ezeket a rovarfehérje alapú élelmiszereket. Ugye a cikk egy számomra kedves személyt lette meg, ezt a cikket, aki bár olvasott ember, a tudás ebben a témában mégis nem kielégítő. És akkor jöttem rá, hogy ugye foglalkozni kell a témával, hiszen nagyon sokan vannak, akik nem jutnak hozzá elég információhoz. És a cikk tényeken alapul, ugye, és nem véleményen, de ha a személyes véleményemet elmondhatom, én úgy gondolom, hogy ez is egy lehetséges alapanyag lesz ugye az élelmiszerek között, mint például a különböző növényi alapú műhúsok, vagy ugye a szója alapú tejkészítmények, ami bár ugye ott vannak a ma is az üzletek polcain, de nem kötelező megvásárolni őket.
Itt azt mondta ön, hogy Európában egyelőre nem fenyeget minket az élelmiszer hiány, de anélkül, hogy vészforgatókönyvet írnánk, beszélnünk kell arról, hogy a föld lakossága a becslések szerint 2050-re el fogja érni a 9 milliárd 800 millió főt, és ennyi ember élelmezése a hagyományosan termelhető élelmiszerekkel totálisan tönkretenni a bolygót, és tudom, hogy ez a kijelentés még így nem elég meggyőző, de akkor álljon itt ez a kijelentés. A mezőgazdasági területeinek, a földnek a 80%-át állattenyésztésre és takarmányozásra használjuk, holott a globális kalóriafogyasztásból mindössze 18% állati eredetű. És legyünk realisták, az élelmezési gondok főleg a fejlődő országokat sújtják, és a föld jövőjéért való aggodalom az nem fogja széles körben népszerűvé, de még csak elfogadottá sem tenni a rovarevést. Kell ezen a fronton érvelni, vagy majd meg fogja oldani az idő, mert egyelőre Európában nincs élelmiszerhiány, de máshol van, és máshol még súlyosabb lesz, és akkor majd lesz Európában is.
Meglátásom szerint az elsődleges fő probléma az a nem egyenlően elosztott javak miatt van. Példaként felhoznám ugye a csokoládé nagy hatalmakat. Hát egyetlen kakaófájuk sincs az országban, viszont a fejlődő országok, akik ugye termesztik ezeket a kakaófákat, azok pedig szegények. De még nagyobb problémát látok abban, hogy ugye mi nyugati emberek mohóak vagyunk, és nagyon ki vagyunk szolgálva. És ugyanekkor rengeteg élelmiszert elpazarlunk, vagy ugye eldobunk a szemétbe. Ugye, mint ahogy ön is említette, hogy amíg más ország akár éhezik, vagy élelmezési gondokkal küzdik. És én úgy gondolom, hogy tudatosságra kellene törekednünk ezen a téren is. Az élelmezési gondok és fenntarthatóságért való aggodalom hozta ugye például a növényi alapanyagú élelmiszerek megjelenését is. Viszont ugye ott is kevés információnk van, hogy az egyre növekvő mennyiségű szójatermesztés milyen mértékben fogja befolyásolni ugye a levegő összetételét, ugye mivel hogy megköti a levegőből a nitrogén tartalmat. Tehát mindenhol van pro és kontra, és ezért ezek elég bonyolult és összetett dolgok. De visszatérve a rovarokra, a rovarfehérjét ugye, mint alternatív helyettesítő alapanyag, én el tudom képzelni. Vegyünk példának ugye egy búzalisztet. Hát gyerekkorunkban örültünk, hogyha a malomból ugye olyan lisztet hoztunk haza, ami kenyérsítésre alkalmas volt. Ma pedig ugye, hogyha betérünk a bevásárlóközpontba, hát lisztnév alatt rengeteg terméket találunk, ugye kezdve a különböző gabonákon keresztül a legkülönfélébb magvak, vagy maghéjakból készült lisztekig. És hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy rovar maradványokat ugye tudtunk nélkül, de nagy valószínűséggel már fogyasztottunk, akkor talán nem idegenkednénk ettől az alapanyagtól annyira, hogyha mondjuk a jövőben az üzletek polcain a különleges lisztek között megjelenne néhány csücsökliszt mondjuk. Tehát gardoskodni mellette vagy ellene szerintem nem kell, mert ugye mindenki el fogja dönteni, hogy fogyasztja vagy sem.
Rajcsányi Tíme a kertészmérnök a mai napra kész vendégem. Két témánk van, amiről beszélgetünk. Az egyik a rovarokból származó fehérjéknek a fogyasztása, a másik pedig a növényvédőszerek használata. Maradjunk előbbinél. Szerintem az egyik legnagyobb akadálya az a hozzáállás, és a Pietro Daia mezőgazdasági miniszter úr érvelését ismertettem itt korábban. Ő ugye azt mondja, hogy romániai ember, de talán felcserélhetjük európaira is, nem eszik rovart. Persze távol állunk mi még a tudatos élelmiszerfogyasztástól, de a beszélgetésre készülve érdekes adatot találtam, míg egy négyzetméternyi területen másfél kilogramm rovarliszt állítható elő egyetlen nap alatt, addig ugyanennyi földterület mindössze 537 gram búza előállítására elég évente. A sokat emlegetett ökológiai lábnyomról talán most ne beszéljünk. Ott tartunk, hogy az állatoknak szánt fehérjét állítják elő rovarokból jelenleg. Takarmányként való felhasználást ön mennyire tartja elképzelhetőnek, elfogadottnak itthon?
A rovarfogyasztás véleményem szerint kultúra függő, és ugyebár számos országban a világon természetes ételnek számít, hát Európában egy európai embernek bizony eléggé idegen dolog. Én egyetértek a miniszter úrral abban, hogy a kultúránkat a gasztronómián keresztül is meg kell élnünk, és emellé még hozzátenném ugye az érzelmi ételeket is, ami egy drága nagymamára vagy édesanyára esetleg egy fontos élményre emlékeztet minket. Viszont, hogy vannak közöttünk ugye különböző táplálkozást folytató emberek, mint ugye például a vegánok, akik teljes mértékben csak növényi alapanyagot fogyasztanak, vagy ugye a keto diétát követők, akik viszont túlnyomó részben csak állati eredetűt fogyasztanak, úgy lesznek szerintem olyanok is, akik fogyasztanak rovar alapút, s lesznek, akik emellől elhatárolódnak és nem fognak fogyasztani. Az állatoknak szánt fehérje alapanyag, ott úgy jobban el tudom képzelni. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, hogy falun a csirkék futottak a rovarok után, vadászták a földi gilisztát, hát senki nem gondolta, hogy az a csirke emberi fogyasztása alkalmatlan lenne, ugye. És ma az üzletekben kapható csirkék között is válogatni kell, hogy úgymond vegetáriánus csirkét találjunk, ami ugye csak növényi étrendben van. A jelenlegi takarmánynak használt fehérje forrásokkal nem vagyok napra készen, de ugye, mint ahogy a halliszt is egy ilyen anyag, feltételezem, hogy a vágóhidi hulladék is feldolgozásra és visszaeltetésre fog kerülni ugye ezeknek az állatoknak, és számomra kevésbé vonzó egy ilyen fehérjékkel etetett állat, mint egy rovar fehérjét elfogyasztó csirke például. Magyarországon megjelentek ugye a különböző rovarfehérje alapú kutyaeledelek, és sőt már szaporításra szánt rovarpetéket is könnyen vásárolhatunk, indító csomaggal, táppal együtt. Viszont németországi oldalakon találtam olyan emberi fogyasztásra szánt rovarliszteket és fehérje italporokat, illetve műzliket, magyarókrémeket is, amiket ugye emberi fogyasztásra szánnak, és divatos csomagolással és poharakkal hirdetik a fenntarthatóságot, úgyhogy már ez is elindult.
Most félreértés ne essék, én nem próbálok kardoskodni a rovarfogyasztás mellett. Említette ön azt, hogy a kultúra függő a gasztronómiánk is, azt azért meg kell említenünk, hogy nem is olyan régen az európai ember is fogyasztott rovart. Nem tudom, a hallgatók mennyire ismerőse Kassák Lajosnak az a sor, amiben arról ír, hogy igen, Brüsszel utcáin sétálva azzal találkozott, hogy sült rovarokat lehet vásárolni. És ez nem 1000 évvel ezelőtt volt.
Igen, de a mai ember én úgy gondolom, hogy elhatárolódott teljesen a féle különlegességektől.
Nyilvánvaló, hogy évekre vagyunk még attól, hogy Európa utcáin sült rovarárusokba ütközzünk, de az ön tézise szerint, aki boltból vásárol, fogyaszt, kicsit furán hat most ez a kijelentés, de legyen, tehát fogyaszt rovart. Erről beszélgettünk itt, vagy ezt említette ön a beszélgetésünk elején. Mi a helyzet az élelmiszerbiztonsággal? Tehát egyértelmű, hogy a megvásárolt konzervbe is ott van, vagy vannak rovarok? Vagy lehetnek rovarok?
Inkább lehetnek. Ugye az élelmiszeripar minden szintjén, a dolgozóktól kezdve, ugye a döntéshozókon keresztül mindenki ugye azon fáradozik, hogy az élelmiszereket minél biztonságosabbá tegyék számunkra, a fogyasztók számára. Ugye, mint ahogy a cikkben is szó volt róla, a szakirodalom az élelmiszerbiztonságot ugye a közlekedéshez hasonlította, hogy mindent megtesznek az egészséges és tiszta élelmiszer előállításáért, de sajnos 100%-osan nem tudják garantálni a biztonságot. Ugye ezért is vannak megszabva határértékek a különböző kémiai vagy fizikai szennyeződésekre, és hogyha ezeket az értékeket a bevizsgált termék meghaladja, akkor az automatikusan emberi fogyasztásra alkalmatlannak nyilvánítják.
A cikkében ön arról is ír, hogy rovarok és rovarmaradványok nem csak véletlenül kerülhetnek az élelmiszerbe, és ezt a gyártók minden bizonnyal a fogyasztók idegenkedésétől tartva nem reklámozzák, de számos termék esetén tudatosan használnak rovar eredetű összetevőket. Beszéljünk egy picit erről, miről van szó tulajdonképpen?
Elsősorban itt a bíborszetűt említeném, mint alapanyag, mert nagyon elterjedt. Ugye a belőlük kinyert festékanyag neve a kármin. Ez egy kellemetlen színű, szagú, vöröses anyag, amit azért termelnek ezek a tetvek a szervezetükben, hogy távol tartsák a ragadozókat. Aztán vizsgálatokban felfedezték, hogy ez a kármin nevű ugye festékanyag, pigmentanyag, ez stabil. Az mi azt jelenti, hogy különböző savval, lúggal kezelve, hő hatására vagy napfény hatására ugyanúgy megtartja a színét. És innen indult el, és emiatt vált egy igazán kedvelt textil, étel vagy kozmetikum színezőanyaggá. A kármint azt különböző eljárásokkal nyerik ki. Azt még ugye tisztázzuk, hogy a kármin az rovarokból kinyert pigment anyag, nem maga a rovar, szóval rovar maradvány úgymond, mint konkrétan nincs benne, viszont rovarokból származó pigment anyagok. És ezt ételfestékként a szakirodalom E120 néven tartja nyilván. Tehát, hogyha egy termékben ezt megnézzük, akkor, hogyha van benne kármin, akkor ki lesz írva, hogy kármin vagy E120. Akkor ez ebből a rovarból származik.
Csak hogy azt nem írja a termék csomagolásán, hogy az E120 vagy a kármin az tulajdonképpen rovarból származik, tehát ezt a fogyasztónak kell elég képzetnek lennie ahhoz, hogy ezt tudja. Még melyek azok a rovarokból kinyert anyagok, vagy akár rovarok, vagy rovar eredetű összetevők, amelyeket tudatosan használnak az élelmiszeriparban?
Igazából még a laktetű, ami nagyon elterjedt az élelmiszeriparban, főként ugye cukormázakba, vagy akár gyógyszeriparba is használják, mint fedő, gyógyszerfedő mázakhoz. De főleg az élelmiszeriparban, mert nagyon szép fényes felületet tud adni a különböző cukormázaknak. És mint például a cikkben is, ahogy hivatkoztam, 1 kiló ilyen fényes lak előállításához körülbelül 300 000 tetű váladéka szükséges. És ennek a színe a vörösestől egészen az aranysárgáig tud terjedni, és mint élelmiszer adalék E904-es megjelöléssel szerepel a termékekben. Továbbá még az L-cisztein, amiről szó volt a cikkben, ez főként ugye állati eredetű élelmiszeradalékanyag, nem feltétlenül csak rovarok, ennek E910-es a jelölése. Ez főként szarú anyagokból, mint például tollak állítják elő. Alkalmazzák tésztákhoz keverve, mert puhítja a tésztát és rövidíti a sütési időt, így a sütőiparban E920-tal van jelölve. Ugyanakkor E921-es kód is L-ciszteinből előállított vegyületet tartalmaz, ugye, amelyek szintén térként használnak.
Engem az lepett meg a leginkább egyébként, hogy használnak emberi hajból kinyert anyagokat is.
Igen, használnak, bár ugye az Európai Unió ezt szigorúan tiltja, az emberi haj alapanyagként való felhasználását. Viszont azon én is elgondolkodtam, ugye, hogy a legnagyobb cisztein exportőr a Kína a világon, és bár állítanak most már elő szintetikusan is ilyen elciszteint, de az még mindig drágább. És ugye Kína pedig nagyon messze van az EU-tól, és mint ahogy a növényvédőszerek, így ezt se mindig tudjuk teljesen nyomon követni, hogy honnan is érkezik.
Váltsunk témát akkor, és beszéljünk a növényvédőszerekről. Számomra furcsa, hogy idegenkedünk a rovarok fogyasztásától, ami a föld több országában évszázados hagyomány, és amint említettem, az volt Európában is, de szervezetünkből akár 300 féle vegyi anyagot lehet kimutatni zömében növényvédőszerek maradékait. Ez utóbbi kijelentés az ön egy másik cikkének a címe, az iparosított mezőgazdaság elképzelhetetlen növényvédőszerek, vegyszerek nélkül, még ha tele is vannak a boltok polcai biotermékekkel. Miről beszélünk?
Sajnos ugye a mai intenzív gazdálkodás elképzelhetetlen most már növényvédőszerek nélkül. Ezek a különböző, ugye, ez a különböző műtrágyák miatt a növényi sejtek, szövetek ugye fellazulnak, és ezért a növények érzékenyebbé válnak a kór- és kártevőkkel szembe. Ugyanakkor a gyümölcstermő növények ugye még nagyobb megpróbáltatáson mennek keresztül, amikor gyümölcsöt hoznak, és emiatt még érzékenyebbek, így nagyobb szükségük van a védelemre. Na most a bio és zöldségtermesztők, én úgy gondolom, hogy rájöttek, hogy ez egy hosszú távon járhatatlan út, és ugye a szintetikus vegyszerek kihatnak a terület, növény és állat közösségeire is, de nem csak, hanem ugye a saját egészségünkre is. Például a rovarölőszerek nem válogatnak, ugye, és kipusztítják ugyanúgy a hasznos rovarokat is, és megbontják az ökológiai egyensúlyt azon az adott területen. Na most a biotermesztés elsősorban elkülönített területet, nagyobb odafigyelést, előrelátást és több munkát igényel. És így ugye ezen termékek előállítási ára is magasabb az intenzív termesztésből származó zöldségekhez vagy gyümölcsökhöz képest.
Koktélhatás, azt írja ön, 300 féle vegyi anyagot lehet neki mutatni zömében növényvédőszereket az általunk fogyasztott mezőgazdasági termékekből. Elmagyarázna, hogy mit jelent ez a koktélhatás?
Természetesen. Ugye amikor egy termék növényvédőszer maradék tartalmát bevizsgálják, akkor hatóanyagonként külön-külön vizsgálják azt meg. Viszont vannak olyan vegyszerek, amelyek hatása összeadódhat a terméken belül, vagy vannak olyanok, amelyek fokozhatják egymás hatását. Így egy termékben ugye egyszerre többféle vegyszer hatóanyag jelen lehet, viszont nem tiltja a szabályozás, hogyha mindegyik határérték alatt maradt egyenként. Viszont az, hogy az összvegyszer mennyiség milyen hatást fejt ki ugye az emberi egészségre, azt még vizsgálják. És ezt nevezik koktélhatásnak, amikor az összvegyszer hatását nézik a szervezetre. És ezt azért is ugye nagyon nehéz nyomon követni, mert képzeljük el a nagyüzemi élelmiszertermelésbe, hogy ugye egyszerre nagyon sok termelőtől érkezik be alapanyag, és a termelők ugye különböző vegyszereket használnak a földeken, és ez a termékben mind összeadódhat valamennyi koncentrációban.
Hát, hogyha a bolt polcaira kerülés előtt ellenőrzik a terméket, akkor miért kell erről beszélni? Miért kell arról beszélni, hogy vegyszer tartalmaz? Igaz, ugyanúgy a citrusfélék esetében jelzik, hogy nem szabad a héját felhasználni. Más esetekben is szükség lenne ilyen tiltásokra?
Tiltás nem feltétlenül szükséges. Ugye ezeket a terményeket, mint ahogy ön is mondta, bevizsgálják. Viszont figyeljünk inkább a fogyasztóvédelmi jelentésekre, mert ugye folyamatosan közlik, hogyha egy terméket vissza kell hívni bizonyos szennyeződések miatt, lehet az fizikai vagy kémiai szennyeződés, vagy akár biológiai.
Igen, de itt arra gondolok, amikor bevizsgálnak egy terméket, hogy bevizsgálják például a teljes kukoricát, csak hogy nem vizsgálják be a teljes kukoricának a héját, amit ugye úgy tanultuk nagyszüleinktől, hogy az edény aljára, illetve a kukorica tetejére oda kell tenni a csúhéját is.
Igen, ezek a szabványban vannak előírva, hogy mely növénynek, melyik adott részét kell vizsgálni is, az meg kell tartsa azt a maximális határértéket, amin belül még emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánítható. Például a szabványok nem térnek ki külön arra, hogy a kukoricának a fellevelét azt mérni kellene. Ezért az már ugye kétes, mert nem tudjuk, hogy mit tartalmaz. Vagy ugyanúgy ugye a földi eper vagy szamóta a csésze leveleit, ugye van, aki abból teát főz, na most viszont a szabályozás az nem tiltja, hogy abba a megengedett határérték fölött lehetne esetleg növényvédőszer maradvány. Ugyanígy akár ugye a karalábélevélről, de hát ezek is olyan dolgok, hogy ugye egyesek fogyasztják, mások pedig nem is hallottak róla, tehát tömeges fogyasztása nincs, és ugye szabályzat se tiltja azt, hogy a megengedettnél magasabb legyen az értéke.
Nyilvános az, hogy melyek azok a zöldségek, melyek azok a gyümölcsök, amelyek a leggyakrabban tartalmaznak növényvédőszert, vagy növényvédőszereket. Itt említettük a citrusféléknek a héját. Ez minden karácsony táján ez előkerül.
Igen. Nos, én amit mondani tudok, hogy ugye távoli, fejlődő országokban ugye az európai szabályoktól eltérőek lehetnek ezek a vegyszerekre vonatkozó intézkedések. Ugye gyakran megesik, hogy a vegyszerek határértékek alatt maradnak, viszont a hazai termékekhez képest magasabb a szennyezettségük. Éppen miatt a különbségek miatt. Na most személy szerint én leginkább a származási helyét szoktam a termékeknek figyelni, amennyiben vásárolok ilyet, ugyanis ugye vannak olyan területek, amelyek növényvédőszerekkel a legszennyezettebbek a világon. Erről is majd egy külön cikket fogok szentelni. És például onnan importált termékeket nem vásárolok meg. És emellett ugye mindenképp törekszem arra, hogy hazai terméket vásároljak. Ugyanakkor figyelek arra is, amennyire csak tudok, hogy idény zöldségeket és gyümölcsöket vásároljak. Ugye vizsgálatok vannak, de konkrét zöldséget vagy gyümölcsöt nem lehet kijelenteni, hogy ez vagy az veszélyes. Ugye ez a termesztőtől és az ott érvényben lévő vegyszerszabályozástól függ leginkább.
Hát van akkor, aki biztonságban van, például aki hazai terméket vásárol, vagy aki biotermékeket vásárol, az inkább biztonságban van, mint az, aki Ecuadorból származó banánt?
Szerintem mind biztonságban vagyunk, csak tudatosan kellene éljünk, és tudatosan kellene táplálkozzunk. Én elsősorban azt mondom, hogy menjünk piacra, és megbízható termelőket keresünk, aki ugye kiviszi a görbeuborkács, kiviszi a paraszemölcsös almát is a piacra. És emellett próbáljunk saját részre lehetőségeinkhez adottan kertet fenntartani. Aztán, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő, vagy nem elég gyümölcshöz jutunk itthon, akkor ugye próbáljunk meg ilyet tekinteni, akár az ecuadori banához, vagy máshoz, de ott viszont próbáljunk meg inkább bio gyümölcsöket vásárolni, mert ezek a növények elég gyakran magas szennyezőanyagokat tartalmaznak.
Növényekről beszélünk, zöldségről, gyümölcsről, ez akkor azt jelenti, hogy a húsfogyasztók, ők előnyben vannak?
Tény, hogy ugye az állattenyésztők is figyelmesek kell legyenek, és tiszta gabonát kell biztosítsanak az állatoknak. Ugye gondolok itt például fonalgombák, vagy egyes gyommagvak toxinjaira, viszont így jelenteni, hogy a húsfogyasztók előnyben lennének, azt nem hiszem, de úgy gondolom, hogy erről egy táplálkozástani szakember kielégítőbb választ tudna adni.
De akkor arról kell beszélni, vagy arról beszélhetünk, hogy az állatok szervezetébe is ugyanúgy bekerülnek a növényvédőszerek, és akkor az általunk elfogyasztott húsban is lehetnek növényvédőszer maradványok?
Igen, ezt kutatások igazolták, hogy ahogy az állati szervezetekbe is össze tudnak gyűlni ezek a bizonyos növényvédőszerek, a nehezen lebomló növényvédőszerekről beszélek itt. Na most ugye, hogyha elképzeljük azt, hogy mi megeszünk egy káposztát, a tehén pedig megeszik mondjuk 20 darabot, annak a 20 darab káposztának a vegyszer maradványa gyűl össze a tehénnek a tejébe. Ebből az elgondolásból kiindulva, igen, kaphatunk onnan is bőven, ami ugye még hozzátesz a koktéldózisunkhoz, úgymond az elfogyasztott napi zöldség vagy gyümölcs mennyiséghez.
Zárásként ismételjünk, mi tehát a megoldás? Ön azt mondja, hogy, vagy azt mondta korábban, hogy igyekszik piacról vásárolni, csak hogy ja, azt is nagyon meg kell néznünk piacról, hogy kitől vásárolunk. Egyébként a fogyasztóvédőknek épp a múlt héten voltak ellenőrzéseik, és az derült ki, hogy piacon nagyon kevés az őstermelő, és nagyon sok olyan terméket árulnak a piacon is, amely bár hazaiként van feltüntetve, kiderült, hogy mégsem hazai, hanem teszem azt Törökországból behozott, vagy Bulgáriából behozott paradicsom.
Igen, ezért is hangsúlyoztam az előbb, hogy megbízható forrást kell keresni. Igen, ez nem egyszerű a mai piacokon, de meg lehet találni, illetve nagyon sok közösségi oldalon lévő csoportokba is lehet csatlakozni, ahol bio termékeket árulnak bizonyos termelők, és fel lehet őket keresni személyesen. Véleményem szerint mindenki ugye lehetőségeihez mérten próbáljon meg tudatosabban vásárolni és tudatosabban étkezni. Erre is ugye nagyon sok lehetőségünk van, például ilyen heti menülistákkal, menütervezéssel, bevásárló listával induljunk el vásárolni, és így ellenőrizhetjük ugye magunkat is, hogy valóban azt vásároljuk meg, amire szükségünk van, és fel fogjuk használni, vagy nem. Ugyanakkor én nagyon ajánlom, hogyha lehet, akkor tartsunk fent egy saját kertet, akármilyen kicsi is, mert a jó minőségű tiszta étel az ma nagy kincs. Megoldásként pedig én azt szorgalmaznám, hogy a bio és ökológiai gazdálkodást azt vonják be az oktatásba, oktassák a gazdálkodókat, és írjanak ki támogatásokat is erre.
A kert fenntartását említette ön, és tegyük hozzá, én nem vagyok kertészmérnök, nem vagyok szakember, viszont az olvasmányaiból úgy tudom, hogy akár egy balkonon is lehet fenntartani, hanem is óriási kertet, de hogy ott is ládában lehet paradicsomot, paprikát, különböző fűszernövényeket termeszteni.
Igen. Én úgy gondolom szakemberként, hogy egy ablakpárkányon már lehet egy fűszeres kertet elindítani. Az alapfűszereket meg tudjuk termelni magunknak. Akinek már van egy erkélye vagy balkonja, az ugye különböző függőleges megoldásokban nagyon sok növényt el tud tenni, és nagyon sok mindent tud termeszteni, főleg ugye fűszereket, mert ugye azoknak nincs olyan nagy igényük, mint egy gyümölcsnek vagy egy zöldségnek, de bizony ugye már akár paradicsomfajták is vannak direkt erre kitenyésztve, vagy kinemesítve, hogy balkonparadicsom legyen, vagy jól bírja a szárazságot, jól bírja a tűzőnapot, és így tovább. Nagyon, nagyon sokféle van. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy keressék a szakembereket, és bátran kérdezzenek, és kérjenek segítséget, mert mindenki nagyon szívesen fog válaszolni.
Most az ősz felé tartunk, de jövő tavasztól akkor növénytermesztésre fel, már csak azért is, hogy a szervezetünkben a 300 féle vegyi anyagból, ami jelenleg kimutatható, zömében növényvédőszerek maradékai ezek, minél kevesebbet találjanak meg a szakemberek. Én Rajcsányi Tíme, a kertészmérnöknek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a meghívást, és mindenkit üdvözlök, szép napot kívánok mindenkinek tovább.